Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom az 51. Zsoltárból, a 12. verstől kezdődően. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utadra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Köszönjük, hogy azt mondtad nekünk, hogy kérjünk tőled, de ne keveset. Szeretnénk a legfontosabbakat kérni a Zsoltáros szavával. A közösségedet ad nekünk, édesatyánk, Jézus Krisztusért. Amen. Az 51. Zsoltárból a 19. verset olvasom. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. Amen. Az elmúlt héten az átok zsoltárokról szóltam, ezen a héten a panasz zsoltárokról kívánok beszélni. Tulajdonképpen a panasz énekek töltik be a zsoltároknak a legnagyobb számát, több mint 60 panasz éneket találunk a zsoltárok könyvében. Ezeket a zsoltárok ismerője két nagy csoporta bontják, az úgynevezett egyéni panasz énekekre, és a másik pedig a nemzeti panaszkodásnak a zsoltáraira. Mind a kettőről fogok szólni, bár nem fogom elmondani soha, hogy most melyik következik. Ahogy az élőisten lelke vezet, úgy kívánok szólni ma itt közöttetek. Arról feltétlenül szólok, hogy az élőisten, aki a lelkeket ismeri, pontosan tudja, hogy egy-egy szívben, lélekben mikor mi történik. Azért tudja ezt, mert ő az egyetlen koronatanú. Minden történésednek ő a koronatanúja. Ő az, aki hallotta, ő az, aki látta, ő az, aki jelen volt a te történésednél. Mindig ott van. Egyszerű ígéretet mondott annak idején Jézus Krisztus, azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És aki velem van, ő tudja, mikor, mi történik velem. Azt is tudja, mi történik bennem. Azt is tudja, hogy mi lett az én történésemnek a következménye. Igaz, azt is látta, hogy kik készülődtek, hogy valami történés legyen. Jól tudja, mi van a sötétbe. Én nagy örömmel szoktam elmondani a gonoszkodó embereknek, hogy nagyon boldog vagyok, mert volt tanúja annak, amit te készítettél. És van a léleknek igaz ítélője. És engem boldoggá tesz és megelégedetté, hogy Isten a szívek titkát ismeri, számon tartja. És nem is bánik egyformán az emberekkel. Egészen másképp bánik azzal, akinek a szíve gőggel van teli, haraggal és gyűlölettel, gonoszsággal, ármánnyal, gyilkos indulattal, és egészen másképp bánik azzal, akit ezekkel kergetnek, üldöznek, sértenek, halálra sebeznek. Mindegyik lélekhez ért az alkotó, a teremtő, az Isten. A mai napon az úgynevezett gyötrött lélek állapotáról szólok. Amikor sebeket kapott, amikor nagyon rosszul érzi magát. Lehet, hogy ilyet nem ismertek ti. Mégis mondom, hát ha van egy, aki tudja, mit jelent lelkében gyötörtetni. Aki tudja, mit jelent, hogy úgy néz ki, hogy nincs vége a gyötörtetésnek. Aki úgy érzi, hogy nincs kiút, hanem elhatalmasodik a lelkében a reménytelenség, a kétségbeesettség, hogy nincs válasz, nincs gyógyító, nincs, aki rajtam segítsen, nincs valami elégtételt szerző, igazságos Isten. A gyötrötteknek szólok ma. Mi a panasz? Nem onnan fogom kezdeni, ahonnan az ember az önigazolást várja. Mert nem onnan kezdődik a dolog. A panasz egy különleges indulat, akarat, kifejezés módja, amelyikben végre valakit magam mellé akarok állítani. Végre valakit látni szeretné, aki megért. Végre valakit, aki az én állapotommal, az én sorsommal közösséget vállal. Mi a panasz? Kimozdítani valakit a maga állapotából, és úgy fordítani, hogy mondja ki, hogy én számítok. A panasz tulajdonképpen egy indirekt módja a fájdalom útjának. A direkt út az lenne, hogy aki panaszt okozott, annak odaütök. Az indirekt mód az útnál úgy van, hogy valakit magam mellé állítok. És ez a valaki nem a legkisebb valaki, hanem a leghatalmasabb, az Isten. Át akarom rendezni a másiknak a látásmódját, a gondolkodás módját. El akarom mozdítani a mozdulatlanságából, hiszen a panaszkodó azt érzi, hogy egyedül vagyok. Nincs segítségem. A panaszkodó állapot poklos állapot, ahol nem él a szívnek békéje, nem él a szívnek reménye, csak a fájdalom, a keserűség, de az nagyon. Van-e alapja annak, hogy panaszkodjak? Van. Azt mondja az élőisten igéje, hogy kiálts hozzám. Vagy azt mondja, hív segítségül a nyomorúság idején. És azt mondja, hogy én jövök, sőt, szabadítani jövök, és úgy végzem a szabadítást, hogy te engem dicsőíteni fogsz. Én hiszem, hogy jól tudja, hogy kinek mire van szüksége. Én hiszem, hogy itt ember szíveknek ma válasz adatik. Titkos kérésére. Én hiszem, hogy Isten azért rendelt ide téged ma. Ő rendelt ide téged ma. Hogy életednek egyetlen igazi megoldatlansága megoldást találjon. Felírtam, hogy a Biblia panasz zsoltárokat hogyan és miképp mondatja ki? Milyen típusú panaszok léteznek? És megdöbbentő, hogy a legtöbb politikai, gazdasági és kulturális kudarcról szól. Gondoltátok volna? Nem az lenne az alappanasz, hogy a bűn miatt. Szándékosan az 51. zsoltárt olvastam fel ma, mert az a bűn miatt panaszkodik. De azt mondja a Biblia, hogy minden, ami panaszt okoz, hozzátok ide. Idegen hódítók uralmát, a hazai elitnek a hatalmaskodását, a súlyos adók miatti leterheltséget, a gyilkosságok miatti fájdalmakat, az asszimiláció veszedelmének, a fájdalmát. Az otthoni, a nemzeti megölésére irányulók miatt született belső fájdalmakat, a vallási támadottságot, hogy új vallás, új erkölcs honosítatik. Igen, ennek a fájdalmát tessék idehozni hozzám, mondja az Isten. Tudtad? Kire tartozik? Hova tartozik? Nemrég kigúnyoltak, hogy azt mertem mondani innen a szószékről, talán az elmúlt vasárnapi predikáció, vagy én nem politizálok. És elmondom újból, tényleg nem politizálok. Hanem végrehajtom az Istennek azt az alap parancsát, hogy mindennel hozzáfordulok. Mindennel. Nincs az életemnek olyan területe, olyan fájdalma, olyan történése, ami ne rá tartozna. Mindig mindennel hozzáfordulok. Javaslom neked is, hogy ezt tedd. Aztán így beszél tovább. Egy idegen uralom alá hajtott nép mindig pusztulásra ítélt néppé lesz, és mindig áldozattá válik. A kín pedig megszületik az emberbe. A tehetetlenség érzete tönkreteszi a gondolatot. Megszületik a panasz, és lesz bele kiáltás. A kín fokozása az, hogy a panasz helyett az idegen uralom még azt várja tőlem, hogy dicsőítsem és magasztaljam. Emlékeztek? Kérdezem, emlékeztek? Ahelyett, hogy azt mondhattam volna, kifosztom, megszállom, mert volt néhány ezer ember, akinek nem kifosztója és nem megszállója volt. Neki tényleg szabadítója volt. Nekem miért kellett velük együtt azt mondanom, hogy szabadító, amikor kifosztom és megszállom volt? Én nem bántom azt, akinek szabadítója volt, mondja ő azt annak, ami neki volt. De ne gyötörjék a lelkem azzal, hogy a kifosztóról, a tönkretevőről, a mindenben korlátozóról azt mondjam, hogy az én szabadítom, amikor a gyilkosom volt. Hova fordulhatott az ember a panasz szavával? Ahhoz, aki tanúja volt a történéseknek. Az Istenhez. Lett belőle az embernek lelki gondja, lelki fájdalma? Hogy ne lett volna? És amikor azt látom, hogy akinek szabadító volt, azaz a szabadsággal, hogy élt. Ezt is elmondom. Azt mondta valaki az elmúlt bibliórán, hogy amit mondok, marhaság. Így, Isten tisztelkedő, marhaság. Hát elmondom akkor azt, amit az illető annak titulált. A bűnvilágában. Azért rendeli Isten maga elé a panaszkodó szívet, mert ő akarja megoldani az ember lelkének a gyógyulását. Még egyszer mondom, az ember lelkének a gyógyulását. Nem igazságszolgáltatást csinál az Isten, azt eltette akkorra, amikor jön, és megítéltetnek mindenek a maguk cselekedete szerint. De a lelkileg beteggé vált embert az Isten maga elé rendeli, és azt mondja, jöjj és mondd el nekem te, mert a lelked gyógyítója én vagyok. Mi történt? A bűnvilágában nem így munkálkodik. Az elégtételvétel kényszerű törvénye uralkodik. És az igazságtalanságért csak a szerepcserés igazságtalanság kárpótol. Hadd menjen. Mi az, hogy szerepcserés igazságtalanság kárpótlása? Hogy aki úgy érezte, hogy őt eddig gyilkolták, megverték, kifosztották, írtották. Most hatalomra kerülve jön a szerepcserés, igazságszolgáltatás. Ő kezd el kiírtani, üldözni, ugyanúgy, ahogy vele csinálták. A szerepcserés, igazságszolgáltatás a bűntörvénye ám kéne. És ebben a bűntörvényben uralkodik az a különös kifejezés, amit meg kell hallani egyszer mindenkinek. A bűntörvényének a belső rendje, az elégtétel vétel mértéke,
az elégtétel vétel mértéke pedig a halál, nem azon a szinten, hogy a bűnt elkövették, hanem a kell nemzetírtásig. Isten azt mondja, hogy nem engedem meg, mert ha majd újból az kerül felülre, akit írtottak, kergettek, gyilkoltak, kiraboltak, és jön az újabb szerepcserés, igazság, szolgáltatás, akkor a gonoszságnak soha nem lesz vége, a gonoszságnak a vége a megbocsátásban van, az pedig Jézus Krisztusban van egyedül, és azt akarja az Isten, hogy egyszer az ember ezt az ördögi folyamatot, a szerepcserés, igazság, szolgáltatásnak a hallatlan, sötét, gonosz, igazságtalan igazságtételét megállítsa. Hogy lehet megállítani ennek a folyamatát? Hogy valakiknek a szívét maga elé emeli, megtisztítja, és betölti önnön lelkével. Én hirdetem az Isten akaratát. Az Isten akarata nem politika, és nem a bűn igazság szolgáltatásának elégtétel vétele. És lehet, hogy meg fogtok vetni, és többet nem jöttek a templomba, hogy hogy lehet így beszélni. Akkor sem mondhatom másképp, csak ahogy az Isten mondatja. Az Isten gyerekeinek van egy ismertető jele, az Isten gyerekeinek ismertető jele, hogy meghaltak a maguk igazsága számára, meghaltak a bűnnek, meghaltak a világ folyásának, engedelmeskedő látásmódjában élni, élnek helyette az Isten szent lelkének vezetése alatt. És amikor találkozásom volt egy emberrel, aki elmondta, hogy elhozták egy evangelizációra. És elmondta, hogy számtalan embernek a vagyonát az én aláírásommal elvettem. Nem tudom elmondani, hány embert halálba küldtem, aláírtam. Nem tudom, hány családot tönkretettem. Van-e bocsánat? Ugye nincs? És Takaró Károly igazság érzetének ott meg kellett halni. És azt kellett mondanom. Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért. Kereszt halált szenvedett a te bűneid miatt. És hirdetem te neked bűneidnek bocsánatát. És az ember térdre esett az Isten előtt. És nem zokoghatta el mindenkinek, akinek a családját tönkretette. Nem zokoghatta el a halottnak, akit megöletett. Hogy megbántam? Hogy iszonyúan fáj a lelkem? Hogy felébresztette az Isten, mit csináltam az igazság és hatalom nevében? És azt kérdezte, és van jogom átvenni a bocsánatot? Azt kellett mondani, Atya, vedd és élj belőle.
tudod, miért kellett elmondanom ezt ma? Miattad? Miattad? Tudik, a panaszkodó szívnek van ám vágya, elégtétel, vétel vágya. Hogy nem bírja elviselni az ember gondolata és igazság érzete. Hogy valahol valami megtorlatlan marad. Úgy azt mondod, lehetetlen. Hát a bűnnek el kell nyerni méltó büntetését. Kérdezhetek valamit? És amikor rólad van szó? Nem ugyanígy munkálkodik a kegyelem? Nem ugyanígy egy bűn miatt is halálra kéne ítélni az Istennek mindegyikünket? Hiszen azt mondja, a bűn büntetése halál. És ha én nekem az, hogy megbocsátattak a vétkeim, az, ha én nekem, hogy a bűneimet a háta mögé veti, és azokról soha többé meg nem emlékezik. Az üdvösséget jelenti. Ugye fölfogja az én Istentől kapott bölcsességem, hogy változás csak abban az életben van, változás csak abban az országban van, ahol a bűnös megtér az Istenhez. Ezért hirdetem Magyarországon. És hiába csaltak és hívtak, határon túl megfizetnek, azt mondták. De nem lehet elvinni onnan, ahova az Isten állított. Ezért hirdetem az Isten szeretetét, a kegyelme nagyságát nektek, hogy a ti lelketek épp legyen, a ti hitetek élő legyen, és az Isten szerelme munkálkodjon bennetek és rajtatok át. A panasz azt jelenti, kiöntöm mindazt, ami fáj. Hogy öntöm ki igazán? És amíg elmondom a panaszaimat, feltetszik a Golgota keresztje. Hol panaszkodhatok? Egyetlen egy hely van, ahol tudom, hogy szeret az Isten. Hol tudom, hogy szeret az Isten? A Golgota. Hol látszik meg, hogy szeret az Isten? A Golgota. Hogy a bűneimért váltságul Jézus Krisztus vérezett. Hol szembesülök az Istennel igazán? A Golgotán. Ott tudom meg, ki vagyok neki. És ott értem meg, hogy mit érek neki. Az egyszülött fiát adta érettem. Ha sötét lelkű emberek, ha az ördögnek szolgáló lelkek gonoszkodnak, gyilkolnak és ártanak, ez az osztály részük. Ez az osztály részük. De tudd meg, hogy aki ezt cselekszi, gonoszul cselekszik, annak a lelke az ördögé. Szeretnék egy emberre mutatni most újból. Úgy hívják, hogy Pál apostol. Nem tudjuk, hányan haltak meg Pál miatt.
Egyről tudunk, hogy egynek a halálával Pál egyetértett. Ez volt István vértanú. Nem tudjuk, hány család szenvedett Pál miatt. Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy üldöző volt. Jézus Krisztus nyájának ellensége volt. És egyet tudok, hogy ebből a feneketlen mélységből bűnbocsánat és kegyelembe hívás révén kimentette az Isten. Nem szűkült be az Isten lehetőségeit látó szemed. Nem szűkült be a kegyelem mélységét, magasságát, szélességét és nagyságát. Ismerő lelked látása. Megértettétek már legalább egyszer az életbe, hogy ott kezdődik a rendszerváltás. A lelkedbe, hogy az szabadul meg először. És nem emberek csinálják, hanem az Isten. Az Isten. Amíg a láthatókkal hadakoznak, láthatatlant nem ismerő emberek mindig a levegőt vagdossák, mert egyszer tudomásul kell venni, hogy Magyarország vezető elitje csak kiszolgáló, társaság, nem vezető, csak kiszolgáló. A csak kiszolgáló valakinek valakije. Valaki parancsol neki. Addig, amíg a fegyverhordozót akarják ütni, a harcost nem találják el. Lehet ezt világosabban elmondani? A te dolgod tehát nem az, hogy a levegőt vagdosó, magadat keserítő, egyfolytában lelki feszültségbe élő ember légy. A te dolgod, hogy járulj oda a te uradhoz, hogy először tegye éppé a lelked, aztán nyissa meg a szemedet, aztán adjon bölcsességet fölülről valót, és amikor a lelked rendben van, amikor látni látsz, a történésekben józan tudsz maradni. Benned megtörtént a változás. Aztán majd hidd, hogy benne is, benne is, benne is, majd az Isten véghez viszi. De kollektív gyötrelembe menni a legnagyobb bolondság a világon. És van, aki annak örülne. Hát nem. Azért írta le a panaszzsoltárokat az Isten, hogy megtanítsa az embert, öntse ki a szívét egészen az Istennek. Ha a szívet kiöntötte, egyszer csak a panasz után bűnbánat lesz. Mert kiderült saját magáról, hogy Uram, az erős lélek hiányzik, a szent lelked világosságát nélkülöztem. Jártam szemem látásába, jártam fejem gondolatába. A te lelkedet meg ne vont tőlem, könyörülj! Táplálj engem hozzám illő lelki eledellel. És eljut az ember a bűnbánati. Ó, Uram, mennyi titkos bűn született bennem közben. Mert a harag rendben van. Az igazságérzet haraggal együtt jár. Rendben van. De azt mondja,
hogy ne menj el a nap a haragodon. Azt mondja, haragudj, de ne vétkezz. Harag rendben van. Lesz-e belőle béke? Lesz-e belőle más erő? Az Isten szent lelkének ereje. Lesz-e belőle megtartó erő? Gyere hozzám, öntsd ki a szíved, és amíg te kiöntöd a szívedre beszélek én. Tele van a szíved panasszal. Van egyéni panasz. Az egyéni panasz egészen más kategória. Az egyéni panasznak van családtörténete, szellemtörténete, élettörténete, haláltörténete, elhagyatottság története, üldözöttség története. Az egyéni panasznak legtöbbször a mögöttese az egyedül, hogy egyedül maradtam. Nem bírom egyedül. Roskadoznak erőim egyedül. Könyörülj rajtam, hogy ne legyek egyedül. Az egyéni panasz egészen más töltés. Uram, mindenki boldog, csak én nem. Ó, a vakság oly mértéket támadja őt. És Isten nem torkolja le a panaszkodót. Te itt a világban nem szeretjük a panaszkodókat. Hagyd abba, fejezd be, lásd már meg az örömet is szokták mondani hívő körökbe. Nem, Isten azt mondja, nem, mondd el! Ki kell mondani? Az ördög tiltja meg, hogy ki mond. Azt akarja, hogy feszítsem. Isten azt mondja, kiásd ki! Mondd el nekem! Sírd el, panaszold el, panaszos lélek! Mondd ki! Szabad kérdeznem valamit? Van lelki gondozód? Van olyan ember a te életednek ismeretében, akihez el tudsz menni oda Jézus Krisztus elé, és tudod, hogy végig fog hallgatni, mert nem magának hallgat, hanem az Úrnak hallgat. Van lelki gondozód? Ha nem lenne, egyet ismerek, aki kész. Itt áll a szószéken. Egyet ismerek. Igaz, hogy ahhoz bizalom kell. A szív titkának feltárása bizalmi kérdés. Hinni kell, hogy aki előtt mondom, csak az Úrnak mondja tovább. Csak az Úrnak. Azért szenved sok ember egyedül, mert nincs lelki gondozó. Lelki gondozó nélkül nincs gondozott lelki élet. Nem csak azt mondja, hogy imádság a belső szobába, azt mondja, imádság valakivel, és ez ugyanolyan fontos. Ma egy különleges történés van az egyházba, be akarják ölni a lelki pásztori intézményt, hogy ne legyen pásztor. És be akarják hozni a demokrácia intézményt az egyházba, mert a demokrácia nem tud pásztorként működni. Az nem pásztor. Elküldte az Atya a legjobb pásztort, az egyetlen igazit, Jézust. Olvassátok el, hogy hallgatja végig a panaszszavakat. És hogy oldoz föl? és hogy segít a panaszos léleknek, hogy gyógyult legyen. Befejezem. Sokkal jobban szeret téged a te teremtő, alkotó urad, mint hogy elnézné, hogy gyötörtetsz. Mint hogy jóvá hagyná, hogy lelki beteg vagy. Azt mondja, gyere hozzá, és öntsd ki a szíved. Mondj el mindent. Igazán változtatos kozmetikázás nélkül. Neki. S ha akadsz pásztorra, aki alkalmas arra, hogy a te lelkeddel együtt az ő lelkébe kapcsolódja, akkor vele együtt tedd meg, hogy kiöntöd a szíved az Istennek, mindig neki. Érti a keresztelő család, miről szólt a gyerekeknek szóló ígéret? A legnagyobb panasz hangzott el a Golgota keresztjén. Éli, éli, lama sabachthani. Én Istenem, miért hagytál egyedül engem? És Jézus kijönti, hogy mit csinált az Isten közben Jézusban, azt a következő mondatból tudjuk. Atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Megépítette a teljes bizalmi viszonyt, és Jézus Krisztus leteheti az életét immár a szerető, őt soha magára nem hagyó atyai kézbe, aki fel is támasztja őt. Aki hisz, meg nem szégyenül. Aki hisz, nem csalatkozik, ha a hitét ő belé vetette. Akinek van füle hallása, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Imádkozzunk. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, és meglevont tőlem a te szent lelkedet. Köszönöm, hogy hűséges Isten vagy, aki magára esküdött, mert nagyobbra nem lehetett. És ez a hűség tart engem, az értelmetlenségem, a hűtlenségem idején is. Légy érte áldott, hogy tartasz. Köszönöm, hogy bátorítasz. Köszönöm, hogy úgy mondatod ki velem szívemnek minden titkát, hogy közben meg is üresíted a szívemet, de így se hagyod, betöltöd önmagaddal. És amíg imádkozom, s előtted vagyok, átélem Isten közelsége, oly igen jó nékem. Köszönöm azt a tüzet, amit a tieidbe adsz, hogy viszik az evangéliumot, a te öröm üzenetedet, a kegyelemnek, a bocsánatnak a hírét, az elveszettnek, a bűnbe lévőnek, hogy van út, van kiút a legborzalmasabb állapotból, a legborzalmasabb cselekedetekből, a legiszonyatosabb lelki emlékekből. De az út Jézus maga. És aki jön, hozzá kell érkeznie, hogy vele érkezzen hozzád a lélek. Bátorítsd meg, Uram, a félelmes szívűeket. Könyörülj a gondolatokban megkötözötteken. Könyörülj a haragban járókon. Ahogy csak az igazságot látják, és nem látják az igazságot formáló szeretetet. Vezesd el őket, édesatyám Jézusért, a szeretet belső ismeretére. Amen. Különös kérésem lesz az áldásnál. Kétszer fogom mondani. Először elmondom, hogy szól, halljátok. És utána az a kérésem, akinek Isten ugyanezt mondta, mikor másodszor olvasom, mondja velem együtt. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr. Meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr. Meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Isten áldjon meg téged. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra. Ha valaki szeretné tudni az ige helyét, megmondom, a 4. Zsoltár, 4. verse. Így mondtuk a teológián, ezt egy kézből tudni lehet. 4. Zsoltár, 4. verse. Áldás békesség!